Megéri napelemrendszert telepíteni, vagy a napelem már a múlté? A fenntarthatóság drága, és csak a tehetősek engedhetik meg maguknak. Érdekelnek az energiatakarékos megoldások, és szeretnél te is napelemet, de bizonytalan vagy? Tarts velünk hétről hétre, és kerülj képbe, hogy a megoldás számodra is világos legyen, mint a nap. A bölcsek köve nincs nálunk, de segítünk, hogy eldönthesd, mi a számodra a legjobb megtérülést biztosító megoldás, hogy magabiztosan igazodj el a napelemek gyakran bonyolult útvesztőjében. Ez itt a Világos, mint a nap. Egy podcast napelemekről, tisztán, érthetően. A stúdióban Ragonca Ádám és Kujáni Péter.
Mehet, kész vagy?
Én azt hiszem.
Szervusztok, ez itt a Világos, mint a nap podcast. Jobb, ha te mondod, neked mélyebb a hangod.
Sziasztok, ez itt a Világos, mint a nap podcast.
Biztos vagyok benne, hogy sokan felismertétek a mai vendégünk hangját. Ki ő? Ki gyerek apukája és lelkes autórajongó, valamint hobbija a zenélés, és saját podcastja is van, a Visszapillantó, úgyhogy még azt is mondhatnám, hogy kollégák vagyunk, de inkább nem mondom, mert te sokkal magasabbra tetted a lécet. A Sláger FM bemondója Viktorin Tamás, köszöntünk a stúdióban.
Sziasztok, én is köszönöm szépen. Akasztják a hóhért.
Igen, akartam is kérdezni, milyen a másik oldalon ülni?
Furcsa, egy kollégám mondta régen, és ezzel maximálisan egyetértek, hogy telik az idő, és egyre többet vagyok a médiában, a kedvenc témám én. Tehát, hogy erről olyan sokat tudok beszélni.
És te is úgy vagy magaddal, hogy ha a műsorok után teljesen a hatásod alá kerülsz?
Én már közben.
Közben is.
Én már közben. Szeretem visszanézni magam, borzasztó a memóriám. Tehát, hogy ebből kifolyólag nekem minden műsor új és új. Tehát, hogy egymás új nap, új barátok. Úgyhogy a Visszapillantóban most már egy jó 50 adáson túl vagyunk, és tényleg tök jó visszakatintani, új műsorként meg tudom nézni. Nem a saját magam kritikájáról szól a dolog, hanem az is benne van, de tényleg egy új műsornak meg tudom nézni, és új újdonságokat hallok benne.
De voltál már riportalany, vagy mindig te vagy az, aki kérdezel?
Hát ebben a műsorban riportalany még nem voltam, bár egyszer megbeszéltük, a Bruder volt a Visszapillantóban, és az is egy ilyen végeláthatatlan sztorizgatásba csapott át végül is, mert tehát ott itt mindent már fölrúgtunk az elején, és akkor megbeszéltük, hogyha lesz egy olyan Visszapillantó, amiben mondjuk én vendégként szerepelek, akkor ő lesz majd a kérdező.
De másodásban voltam már vendég?
Hát különböző rádióműsorokban voltam, tévében voltam vendég, tehát az ilyen előfordult persze, hogy volt, de hát ez nyilván egy ilyen kötöttebb sztori. Most az, hogy podcastra gyártunk, ott azért sajnos én is így el tudom engedni magamat, és akkor így folyik az idő ilyen dalisan, tehát hogy az veszélyes. Tehát
nehéz az egyensúly, igen, hogy tartalom is olyan legyen.
Hát legyen tartalom is, igen.
Meg kötetlen is legyen, igen.
Nehéz ugye ez.
Sláger FM-nél dolgozol, és van egy saját podcastod is, a Visszapillantó. Hogyan lettél rádiós? A hangod az egy adottság, nyilván ezt halljuk, tudjuk, de mi vitt rá a rádiózásra? Hogyan kerültél vele kapcsolatba?
Én a Magyar Rádió gyerekkorusában énekeltem, még azt egy picit megelőzően én nagyon szerettem volna, alapvetően nyilván a zene érdekelt, meg énekelgettem otthon, de hát most ez ilyen, nem tudom, 5-6 éves koromban. És akkor a szüleim meghallották, hogy úgy valami, mint hogyha mozogna ebben a gyerekben, és akkor elvittek szolfésra. Hát ez aztán, tehát ha valamivel ki lehet nyírni a bármilyen ilyen zenei ambíciót, akkor az egy ilyen jó kis szolfés, tehát kőkemény, tehát akkor ott elkezdünk szolmizálni a társai. Tehát egy pont a lényege
hát
nincs benne.
Hát nyilván az alapokról
kell lesz hozzá, tehát tudjuk. És én akkor már nagyon szerettem volna nagybőgözni, körülbelül olyan magas lettem, mint ez az asztal. Tehát hogy ezt úgy képzeljétek el a szituációt, és én nagybőgözni szeretnék, mert arra jó mély zengő hangja van, és akkor fú, de baró lehet. És akkor elmentünk a zeneiskolába, ahol mondták, hogy szép ambíció ez valóban, de kezdjük ezt egy hegedűvel, és akkor kaptam egy 8-ados hegedűt, ami ekkora nagyjából. Akkor felsétáltunk vele a hegyre, és mondtam, hogy anyámék leülnek vacsorázni, én pedig játszok addig. Tehát ilyen kockás, abraszos hangulatban majd én ott a háttérben eljátszom. És akkor, hát miután ez nem jött maradéktalanul össze, finoman szólva, tehát többször megakadt a falat, és én is éreztem, hogy ez valami egészen pocsék, akkor letettem, és mondtam, hogy jó, hát akkor ezen még egy kicsit még köszörülni kell. És akkor 7 év egyetemi tanulás után eljutottam odaig, hogy a parasztkantátát el tudtam játszani, ami hát egy viszonylag egyszerű darab, tehát nehéz hangszer a hegedű, valljuk be.
Innen hogy jött a rádió? A gyerekkórusból?
Menet közben jött, a Magyar Rádió gyerekkórusa felvételt hirdetett, elsős-másodikos osztályba, általános iskolába, hogy jöjjenek, hogyha valaki szeretne a kórusban énekelni, meg kis ügyes kisgyerekeket várnak, és akkor egy rohadli gyerek jelentkezett, azt tudom, hogy annyian voltunk, hogy az valami elképesztő, és életem egyik legnagyobb sikere, hogy akkor beválogattak 3 vagy 4 fő kíséretében, és akkor mentünk a Magyar Rádió gyerekkórusába. Hát az mondjuk egy kemény ilyen istáló, tehát hogy ott 5 énekóra naponta mit, tehát na, húzós volt, tehát combos volt, és ott kötelező hangszer volt. És akkor ott megvolt a hegedű, ha már hegedülök, akkor folytassam a hegedűt, a zenélés ment tovább, hát aztán millió ügyem volt a Magyar Rádió gyerekkorusában, és jobbnak láttuk mi szedni a sátorfánkat. Maradjunk ennyiben. És akkor a zene is egy kicsit elmaradt, meg az ének része is elmaradt. Ez ilyen 5.-6. általános iskolánál. Ott már én nagyon balés voltam, úgyhogy nem vitek el a nagy 2000-es milletcentenáriumra, a Hősök terére. A Magyar Rádió gyerekkorusa énekelte a himnuszt, a Állami Népi Együttes táncolt a Szépművészeti Lépcsőjén, és Nagy Jimmyvel vették az egész Hősök terét, és ez volt a világban a körkapcsolás a 2000-es ezredfordulóra. És
minden... mindig, hogy tönkre teszed?
Konkrétan.
Túl életre való voltál akkor.
Én nagyon szerettem szórakoztatni, aha, és mindent alávetettem ennek, és a 90 fős kórusba engem fölállítottak december 24-én, hogy valakit nem mernek elvinni. És akkor voltam harmadikos általános iskolás, és mondtak, hogy a Viktorin Tamás, és még körülnéztem, hogy van még egy ilyen rajtam kívül. És akkor konstatáltam, hogy ez én leszek, akit nem visznek el a nagyhősök terére, és a világkörkapcsolás, és anyám mondta, hát elfogyott a pedagógia, tehát hogy kicsúszott minden a kezébe, és mondta, hogy egy dolog maradt, hogy akkor december 31-én ott fogunk ülni a tévé előtt, és végig fogjuk nézni, hogy az összes többi benne vannak a tévébe, és te nem leszel benne.
Hol
a tévébe. És én nem vagyok ott, és fú, de milyen egy rohadt egy dolog lesz, és majd ezzel. Tudjátok, mennyi volt? Hát nem hiszem, hogy emlékeztek rá, de ennyire...
Hát én túl fiatal vagyok.
Igen, ráadásul még, te már akkor 10-kor aludtál.
És mindig ellövöm ezt a bénapot.
Te már 10-kor aludtál.
Lecsúsztál a bujékről, és ennyi volt az egész, hogy a himnuszból egy részlet, átsvenkelt a kamera, majd kapcsoljuk Bécset, vagy nem tudom, ennyi volt, és kint voltak egy napon keresztül, mínusz 17 fok volt, úgyhogy az egész kórus lebetegedett, és forró teával próbálták ott életben tartani az egyiket, és elmondta a karnagy, hogy ha valaki kimeri itt nyitni a száját, akkor az ki van csapva a kórusból, mert hogy felvételről megy az egész, tehát hogy semmi értelme. Én meg 12:45, akkor lefeküdtem nyugodtan otthon a meleg ágyba, úgyhogy kibekeltem az ezredfordulót, igen.
De akkor gyakorlatilag ez a gyerekkori trauma, ha ezt felfoghatjuk traumának, ez elindította rádiós műsorvezetés irányába, hogy mégiscsak szerepeljél a rádióba, szerepeljél a tévében, és utána elindult egy autós podcastod is, mert hogy te nagy autós rajongó is vagy, ugye? Mi nekünk az első kapcsolódásunk az így az autókon keresztül történt meg, ha mondhatom ezt így. Hogy indult a visszapillantó?
A visszapillantó az úgy indult, hogy akkor már egy jó pár éve a Sláger FM-en vezettem a műsort, délutáni, reggeli, már jóformán minden, és akkor a programigazgatónak lett egy ötlete, hogy tök jó lenne kibővíteni, hogy ne csak egy platformon mozogjunk, tehát ne csak a kizárólagos FM adásra koncentráljunk, hanem a social media platformon legyünk mi erősek. És akkor gyorsan feldobta a labdákat a műsorvezetőknek, hogy kinek milyen affinitása van, az egyik ilyen nagy barkács őrült, a másik a szépségápolás, vegán étmód, bittat, stb. Én meg autós, és hogy hát gondolkodjunk el rajta, hát tök egyszerűen meg tudjuk csinálni, ott van kiskamera, stúdió, minden adott, csak az elhatározás kell hozzá. És akkor mondtam, hogy hát akkor miért ne? Hogyha végig én csináltam meg egyedül ezt a podcast történetet, hogy most legyen valamilyen podcast, és tök jó beindult.
Nagyon jó
de beindult. De még nem tudtuk, hogy mi legyen. Én nekem egy ilyen nosztalgia, egy kicsit ilyen boomer beállítottságú vagyok. Tehát mondjam így, azért nagyon nem mozdulok rá egy elektromos autóra, csak úgy ilyen, nem tudom, ilyen parázsló szemmel és izzadó tenyérrel, de azért mondjuk, hogy mit tudom, egy buszót meghallasz, akkor azért úgy, na mindegy, és akkor legyen visszapillantó, tehát legyen azért egy ilyen nosztalgia faktor a történetben. Ezt egyébként Bazsó Gábor mondta, egyszer beszélgettem vele így adáson kívül, hogy hát azért nehéz dolgok van nekik is. Hát milyen bugi van most? Tehát, hogy, és
miről szól az autóipar?
Miben van a bugi, amiből nyilván tudsz tartalmat gyártani, és akkor ez bennem is megfogalmaz, hogy nyilván nekem is ez áll közel hozzám, akkor menjünk vissza 70-es, 80-as évek, vagy akár még korábbra, és annyi téma van, hát lehet ezer mindenről beszélgetni, de 1910-ben elektromos taxik mentek Budapesten, és akkor most főtaláltuk a spanyol viaszt, na mindegy. Tehát, hogy azért itt van érdekesség, és akkor elkezdődött egyfajta formátum, hogy akkor egy ilyen kibeszélő műsor, heti hírek, hogy akkor mi történt, hogy történt, és akkor szépen lassan ez átalakult abba, hogy egy portré jellegű műsor lett, amit én eleinte, nem is azt mondom, hogy nem tudtam elképzelni, egy ilyen organikusan működött az egész, hogy figyeljetek, majd meglátjuk, hogy ez milyen lesz.
Mennyit írunk, amikor kezdtétek meg, akkor nem is nagyon volt.
Ez két éve, pont most két éve. Igen, kéthetes műsor, 52 adásnál járunk, így van. És két éve indult a műsor, és akkor már egész szép számokat, ez is ugye mi a Sláger FM-nek a YouTube csatornáján üzemeltetjük, tehát nem lett egy külön dedikált csatorna ennek szentelve, nem lett egy marketing kampány bármi, hanem ezt így kiraktuk, hogy tessék, vigyétek, és a jobbornak nem kell cégér, jeligére csináljuk tulajdonképpen most is. És tök jól működik. Én nem a nézettségre megyek rá. Tehát, hogy az, hogy most hívjunk meg, az biztos, hogy 50-60 ezre megnézik. Tehát, hogy engem ez nem hoz lázba. Hogyha akár a szakmából jön egy olyan visszajelzés, akár a komment szekcióban jön egy visszajelzés, volt egy nem is olyan rég, Endrédi Zoltán volt nálam, aki az Ikarusznak az egyik, a klasszikus értelmében vett Ikarusznak az egyik utolsó termelési vezetője volt. És 20-30 ezeren nézték meg az adást, ami azért most ebben a, most akár ilyen speedzonos, bármilyen vetületben nézzük, hát ez egy ilyen az egy ilyen bukta. Vagy kudarc, és ott van alatta 80 komment, aki azt mondja, hogy úramisten, de jó volt ez az adás, és majdnem 2 órás adás, tehát egy ilyen maratoni, és megnézték, na ez nekem az öröm, vagy ez nekem az elégedettség, hogy jó helyre került, jó embereket talált meg ez az adás.
Hát még jó vendégeket hívsz, és jó vendégek jönnek el az adásodba. Tehát néztem én is, hogy a Winkler, a Váhi Pistáé.
Na a Winkler egyedül, nem, bocs,
épp, bocs, kell húzni, nem, igen. A Karotta.
Karotta, igen. Winkler fűzöm egy ideje, és több nekifutás volt már, és nagyon gálásan lepattintott, hogy innen is Robi, szervusz.
De a Karotta ott volt, igen.
Volt, igen.
És elég jó nézettségeket produkál, viszont néztem most legutóbb, volt egy adásod az üzemanyagcellákról, hidrogéntermelés üzemanyagcellák, az 2600-as nézettség. Igaz, hogy az most publikáltad kb. 2-3 hete.
Az nem is, az sokkal több.
Miért lehet ez így? A téma érdekes, de gondolom ez réteg téma, ez egy réteget érdekel. Tehát ki hallgatja meg az adást, aki a vendégre kíváncsi, vagy aki a témára kíváncsi?
Elsősorban, a kihallgatja meg az adást, ennek is 2 útja van. Az egyik, aki megtalál minket, mert kifejezetten keresi, hogy 2 hetente csütörtökönként kikerül ez az adás. 2 hetente csütörtökönként, ez megint csak ez egy olyan időintervallum, amit egy olyan csatornánál, amit te 100 000-rel torsz, és neked ez a fővonal, az semmi. Tehát 2 hetente egy adás kikerül, az nagyon kevés. Tehát, hogyha én most csak autós témában akarnék talpon maradni, akkor ez önmagában nagyon kevés. Tehát nincs meg az a napi...
Mi sűrítsük az epizódjainkat, mi 2 hetente jövünk elő.
De nálatok azért ez egy sokkal tematikusabb, tehát egy sokkal, hogy
és
mondjam...
Mi sem a podcastből szeretnénk egyelőre megérni, és remélhetőleg nem kényszerülünk rá, mert akkor...
Pedig szépen haladtok e felé.
Sokat kéne fejlődni.
Tehát egy az, hogy ehhez nagyon ritka, tehát inkább ez a belefutunk, hogy jaj, megint kikerült egy új epizód. A másik az például, hogy ugye a YouTube-nak ugye oldalt, ahogy listázza az adásokat, tehát erre már azért kapcsoltunk, hát ez ilyen saját gógy, ilyen hihetetlen jó terjengős címeket tudok adni, csak ugye az 2 sorba, tehát a vendég neve az lekerül valóvá a pincébe, tehát hogy nem látszik konkrétan, hogy ki a vendég. Oké, akkor alakítsuk át a dolgot, akkor legyen rövid a cím, legyen ott a vendégnek a neve, legyen rajta úgy a borítón, tehát hogy egy ilyen eye candy legyen, hogy ó, oda kattintok, és akkor csinálom. A YouTube most már ugye nyilván azokat a neveket, most akár a Becsületes Nepper, akár a Váhi Pista, akar ott már egyszerűen jobban listázza. Tehát, hogy nagyobb az elérés. Önmagában többen kattintanának rá, és még ráadásul a YouTube is boostolja ezeket a listázásokat. Tehát, hogy ott egy ilyen exponenciális ugrás van, és például ennél a tüzelőanyag cellás hidrogén kutatós adásnál, hát ez így bekerült a buliba, és akkor a YouTube algoritmusa is azt mondta, hogy
na, ez most nekem, de én most iszok egy kávét.
Tehát akkor a YouTube algoritmus is felelős azért, hogy az energetikai témákat nem sorolja előre, mert az nem annyira szexi.
Igen.
Hát
igen.
Illetőleg szerintem az is belejátszik egyébként, hogy ugye a műsornak, a csatornának van egy nézőközönsége, ugye erősen és stabil közönsége nyilván feliratkozókból is, és ahogy mondtad is, hogy visszapillantó 70-es, 80-as, stb. Évek, amitől ez az utopisztikus, de már azért reális történet, nem ez van a fókuszban.
Ez is benne van.
És ezt is látja.
Ez is benne van. Egyébként. És amit említettem, tehát ezért például én nem vágok eret most amiatt, hogy ez most 2600-as megtekintés. Tehát,
nem,
hogy...
ez nem is, kérdeztem, nem, csak érdekesség, hogy még egy Becsületes Nepper tényleg 100 000 vagy több 100 000 megnéznek, és érthetően, mert szórakoztató, meg sok követője van, egy ilyen réteg műsort, azt meg ennyire kevesebben.
Sajnos ez van. A másik része meg, hogy ami miatt én, hogy mondjam, nem vagyok nyugtalan, hogy ott van a listában. Tehát, hogyha lenyitjuk azt, hogy egy Sláger FM visszapillantó, és ott van a listában az a műsor is, azért szépen lassan ezek épülnek folyamatosan, tehát építkeznek nyilván a nézettségek, nyilván ennél nem várható ilyen drámai, tehát most ez egyszer csak fog fölugrani 50 000-re, mert mit egyszer csak rájönnek, hogy valami olyan hangzik be el benne, vagy linkelik valahol, bárhol. Egyszerűen ez a téma, ez egy picit magas. Tehát, hogy ahhoz, hogy este leülök 8 órakor, és elkezdünk ott a diffúzió, meg a nem tudom mi, akkor lehet, hogy lefordul a keze az illetőnek a sopronival, és uff.
Tehát azt mondod, hogy ne szomorkodjunk, hogy nincsenek 100 000-es megtekintései az adásainknak, mert ez is egy réteg műsor.
Ne, abszolút nem kell. Az a lényege, hogy tehát a közönségét megtalálja. Tehát szerintem ez a legfontosabb, hogy a közönség meglegyen, és hogyha ezt 164-en nézik meg, de azok értő füllel és céltudatosan oda koncentrálnak erre, akkor sokkal többet elértek, mint hogyha megnézik 20 000-en, és odaírják, hogy annak milyen hülye haja van. Tehát ő nem a mi közönségünk jelenleg. Tehát, hogy...
nem. Ja, sokat beszélgettünk autókról, egy témát nem érintettünk, hogy neked milyen autód van. Mi az az autó, ami a szívedhez a legközelebb áll, és te is szereted bütykölni?
Most egy elektrom... nem. Hát a garázsban pókhálósan áll egy 1990-es, velem egyidős Nissan 200 SX, egy S13-as, amit imáron 11 éve birtoklok, és önmagam beletettem most már azt hiszem lassacskán 80 kilométert.
Ez alatt a 11 év alatt?
Mm-hmm. És ennek is ez hát egy viszonylag rövid.
Ez az idős pap nyugdíjas tulajdonostól.
Abszolút, igen. Hát ő magában van benne nem 180 000, de én egy 80-at tettem még mellé, igen. Ezt igen, 11 éve vásároltam, impulzus vásárlás volt, akkor éreztem azt, hogy kicsit összeállt egy kis apró pénz a zsebemben, és akkor ugor. Ez most töröhely, tehát, hogy tényleg most egy 200 SX, akkor már a címemet nyomozzák most a közben, igen, tehát, hogy főpatintsek a garázs. Akkor tényleg apró, tehát 280 000 forintért vettem.
Elképesztő.
És jó a Hős utcában. Tehát, hogy azért ott még a biztonsági személyzet is ki kellett gurítani egy 50-est, hogy még onnan ki is jussak élve. Nem volt annyira dráma. Nagyon rossz állapotban volt az autó, és mondtam, hogyha ennek két nagy hibája van, akkor nem nyúlok bele. Tehát, hogy pénzem még megvan, de időm nem lesz erre, hogy most én csak bele akartam ülni, és menni egy karikát vele a Balaton körül, és kibillentem a napfénytetőt, behúzom D-be, és végig csorgunk, és ennyi. Tehát nem ez volt, hogy gyere, ülj a gyerek, és akkor megyünk végig a Ossannál a körforgóba, tehát, hogy nem ez volt, pláne automatával. És akkor megérkeztem, akkor így le lehetett így venni a küszöböt így darabokban, róla mondom, ez prima, tehát egy nagy hiba megvan, akkor behúztam D-be, nem is kúszott az autó, mondom, itt valami van, akkor behúztam egyesbe, reteszelt az automata, mondom, akkor már két nagy hiba megvan, nagyszerű, mondom, hát a kollega, ja nem, az még, az már a harmadik hiba volt, mert úgy be se indult először, nem volt benne a aksi, óriási, oké, akkor még nálam volt autó, pont olyan volt a polaritás, hogy az istenekem tudtam áthúzni. Akkor ha el kellett mennem egy másik aksért, visszamentem, nagy nehezen beindult, igen, volt benne benzin, akkor elmentünk benzinért, vissza beindult, mondom, jó, oké, ezt egy fél hibának fölrohatjuk, és utána jött, hogy automata váltó hibás.
Hát akkor így a 80 kilométer egész soknak tűnik
abszolút,
valójában.
És akkor fölnyitottam, a bukólámpa fölnyílt elől, és akkor éreztem, hogy nem jó járt. És akkor hosszmotor, hogy egy picit hogy megrángatja a kasznit, amikor hogy gázt adsz. És akkor mondtam, hogy basszus, ezt haza kell vinni, és akkor haza is vittem, elvittem a lakatoshoz, aki mondta, hogy két küszöböt kér, vigyem hajtva, és akkor szerdára meg lesz az autó, és akkor ez a szerdához mérve még egy másfél évig volt ott az autó, mert ízéporrá, tehát ugye nem volt mihez című epizód, elég sokat jártam oda, hogy Laci bácsi, mikor toljuk már be, mert ugye nyilván a napi munka az megvolt, és akkor ott a lom a sarokba, és akkor hosszú idő után elkészült. Addigra sikeresen úgy elszálltak a fényezésnek, meg mindennek az árai, hogy az előkalkulációhoz egy kicsit hozzá kellett volna toldani még egy hétszámjegyű összeget, és akkor mondtam, hogy akkor picit most pihentetjük a projektet, akkor én letüsszentettem, ez egészen pazarra sikerült, tehát, hogy...
Otthon, a garázsban, vagy hol?
Nem otthon, de egy garázsban.
Egy garázsban,
igen,
aha.
Egy garázsban, mocsok. Rettenetes lett, tehát tényleg katasztrofális, de legalább rajta van valami, tehát hogy nem a ponyva, hanem rá van tüsszentve valami, tehát legalább ennyi a haszna, aztán voltak tök jó kalandok, kormányösszekötőt cseréltem, voltak egy ilyen apróságok, tehát hogy belerohadva az AC, szétrohadva a tank, akkor csak úgy tudod fölrakni a tankot, egyedül ugye nem tudod, két hatalmas pánt fogja, az életben nem tudod visszarakni a tankot, úgy beraktam két kannát alá, és ráengedtem az autót. Úgy tudtam egyedül, és mindent megcsináltam, és egy hétre rávittem volna a műszakira. Csak beálltam a garázsba, és rádölt 10 darab porotemtégla az oldalára, és betörte a szélvédőt, lecsúszott a motoráztatón. És ültem benne, hogy akkor most egy két hétig lehet, hogy nem megyek a közelébe. Meg emberek közelében sem. Voltak ilyen kis kalandjaink.
De most született a kislányod, a kisfiad mellé.
Így van.
Hány hónapja?
Hát most már bő kettő hónap, lassan 3 hónap.
Gratulálunk hozzá.
Köszönjük szépen.
Akkor gondolom most még kevesebb idő jut az autódra.
Jó, hát ez abszolút. Hát most már tényleg a pókháló van az ablakon.
De Andris fiad majd tud segíteni, hogyha lassan felnő, mert ugye ő is pár 10 éves érettségizik.
Hát igen, Andris most már 2,5 éves, és megrázó, hogy mennyire érdeklik az autók. Tehát az, hogy beül az Audiba, és mondja, nyomja a gombot, és apa, nyomd a féket, nem indul el. És akkor nyilván elnyomom, hát nyilván press the pedal, oké, nyomom, oké, beindítja, tekeri a kormányt, itt van a légzsák a dórán, és akkor tekeri a kormányt. Minden autót is, az összesen automárkát fölismeri. Jobb a szeme, mint nekem.
Hát ugye volt szerencsénk a gyerekeivel találkozni pár hete, amikor befutottunk valamelyik autós versenynek a céljába, és ott voltatok, beült a Saabba, és tudta, hogy Saabban ül, egyből fölfogt, és örült is neki. Úgyhogy nagyon-nagyon cuki a gyerek.
Na, hát kőkemény dolgom lesz vele. És ne, tehát ez, ez a durva, hogy ez nem az én hatásom. Tehát ugye nem az, hogy gyere, hát de tologass már ezt az autót, tehát hogy szó nincs erről, megyünk, és az milyen autó, az milyen autó. Most mondjam neki,
a
hogy...
A te hatásod, csak nem akartad.
Hát lényegében igen, és akkor mondjam neki, hogy most hogy ezt most nem mondom el, hogy ez milyen autó. Meg az ott milyen pedál? Majd a nagyobb leszel, tudod, vagy mi? Hát most egy ilyet értes, nyilván elmondom, ott a fékpedál az a izé, erre van, oké, rendben van, tudja. Mi mozog ott? És akkor nézem, mondom, mi mozog? Mondom, erre gondolsz? Igen, a fordulatszámmérő. Fordulatszámmérő. Ezt nem hiszem el. És akkor apa nyomjad neki, és akkor kiüresbe, és akkor nyomom neki. Szóval, hát őrület, kőkemény lesz. Nem tudom, 5 év múlva azt szerintem befonom a szemöldökömet.
Hát majd versenyezni fog.
Na és most egy nagyon érdekes átkötést szeretnék mondani, mert hogy ugye az autód garázsban áll, és a garázsod tetején van valami, amit mi tettünk oda.
Mit tettetek oda?
Mit tettünk oda? Megosztod a hallgatókkal, hogy mit tettünk a
garázsodnak
a tetejére?
Igen, annak ellenére, hogy itt most az elektromos autózásra, és mindenben már beleállítottam a dárdámat. Egy napelem ott van a garázson, egy tök jó helyen, képzeljétek el.
Nagyon jó.
Még jó, hogy eljöttem. De hogy ugye a sógorom, ő már nagyon régóta, tehát ezt szerintem elmondhatjuk a kedves nézőknek, veletek csináltatta ő a
hát saját annyira, hogy gyakorlatilag ő volt az első ügyfelünk, ezt talán még te se tudod, 2011-ben, amikor mi kezdtük.
Ja, ez volt az az eset, amikor leégett a ház, ugye?
Nem, az egy másik volt, ez előtte leégett, elsüllyedt, és aztán égett le.
A lábra építettem a Vára című.
Ő volt az első ügyfelünk, és gyakorlatilag rajta kísérleteztünk. Milyen harmadjára egyébként tényleg sikerült, ez most stabilan áll, de tényleg ő volt az első, ő volt az első ügyfelünk.
És ennek ellenére ajánlott.
És ennek ellenére ajánlott bennünket. Voltak versenytársaink, vagy csak minket választottatok? Azért körülnéztetek a piacon, hogy ki van még.
Én nem néztem körül a piacon, én alapvetően a sogoromnak van egy bizalma felétek, nekem van egy bizalmam a sogorom felé, és én így tulajdonképpen 2 lépéssel hátrébb léptem ebben a történetben, ő elkezdett számolgatni, hogy hogy lehet itt kimatekozni a dolgot. Anyósom, illetve a feleségem nagymamája is velünk él, egy nagy családi házban lakunk, hát azért ott energiafelhasználás szempontjából vannak azért megrázó pillanatok, tehát elindul a villanyóra, mint a ringlispill, és akkor úgy el lehet gondolkodni, hogy azért lehetne fogni valamit. És
tehát volt miből megtakarítani.
Volt akkor gazdagon, igen, és akkor nyilván, amikor még 2 gyerek bekerül a buliba, és mondjuk ilyen jó október-november, hát akkor jó szórakozást kívánok mindenkinek egy teregetéshez, amikor konkrétan, mint a tropikárium olyan a hangulata a lakásban, és akkor nem szárad meg semmi. Oké, kell egy szárítógép. Kénytelen vagy egy idő után, tehát hogy én egyébként ilyen szárítógép ellenes vagyok, mert egy a világ legpazarlóbb sztoria, tehát hogy első gondolat.
Itt ezt a napra is megszárad, hát, ugye ez
lenne az alap. Megszárad. Vannak azok a pillanatok, amikor valóban hasznos. Na most egy szárítógép, az rácuppan a hálózatra, és akkor szépen elindult. Tehát onnantól jó, mert ugye fűt is maga vezetik a falba. Tehát ahogy ugye melegszik, tehát azért egy kemény történet, és tényleg azzal, hogy nekem az volt a meglátás, amikor ez a felvetés megvolt, hogy kellene telepíteni a napelemet, és nálunk a garázs olyan fekvésű, hogy ott a legideálisabb nyilván erre a telepítés, és az volt, hogy minél jobban odázzuk a telepítést, most itt nem a elszálló energiaárak, meg alapanyagárak, meg bármiről van szó, tehát még egy ilyen nyugalmi béke pozícióban voltunk, tehát minél jobban odázod, annál többet kvázi vesztesz, vagy hát nem takarítasz meg. Tehát minden egyes hónap az kidobott pénz, vagy elfecsérelt idő és pénz. Tehát ez meg volt, hogy oké, hát akkor csináljuk, akkor ugorjunk bele. És nem vagyok egy ilyen tech geek egyébként, így megfognak dolgok, amik tényleg jók, meg amik praktikusak, és akkor úgy tetszett, jó, ott fönt van, majd egy szakmai kérdésem lenne felétek, ne felejtsétek el, majd szeretném adásban megkérdezni mindenképpen.
Nagyon jó.
És rettenetesen fog tetszeni nektek, nagyon szakmai lesz. De mindegy, szóval tetszett, hogy ott van a napelem, és akkor megy, és új villanyóra, és ott számolja, és látjuk, és digitális, és akkor tényleg nyomon követhető. Szeretem ezeket az értékeket. Tehát, hogy otthon is a hőmérsékletért egyik szobába, másik szobába. Ez egy ilyen valahogy olyan megnyugtató, tehát úgy érzed, mintha úgy kézben tartanád a dolgokat.
Igen, hogy irányítanád.
De nem őrülsz erre meg, tehát, hogy nem vezetsz egy Excel táblát, hogy tegnap 9 óra a nagyszobában 21,7
fok. Van, aki ezt csinálja.
Van, aki ezt csinálja. Tehát ennyire azért nem borulok el, de hogy ilyen tök jó érzés, hogy úgy valahogy tudod ezeket kontrollálni. És nem is olyan régen, újabb és újabb szálakkal kapcsolódom én a napelemhez. Egy az, hogy itt vagyok, de még ennél előbb. Egy routert kellett cserélni, és ugye az inverter az Wi-Fi-n keresztül csatlakozik ugye a nethez, ahogyan ugye el lehet érni a... Jól mondtam? Nagyon igen. Furán néztél rá.
Az jutott eszembe, hogy tudom, milyen messze van a ház igen. És a garázs, és hogy oda kilőjük ki a Wi-Fi-t, de akkor valószínűleg igen.
Igen, hát egy Wi-Fi átjátszóval lett megoldva, és router csere volt, új jelszó beállította, nagyon tündéri volt egyébként, aki beállította magát a routert, átállította a routernek a belépését.
Ez a mi kollégánk volt?
Nem, az maga a szolgáltató.
Ja, értem.
Átállította a routernek a belépését, és az IP cím és az admin, meg nem tudom, password helyett ő beírt valamit, és le kellene reszetelni, most közben az új a belépést, ami úgy hagytam, ahogy van, mondom, akkor marad így a sztori. Hát igen, nem, de ugye nem láttam az invertert, tehát nem láttam ugye, hogy maga a napelem hogyan működik, és akkor, na akkor másik. És akkor mentem az inverterhez, amin ott van a kis leírás, QR-koddal hogyan tudod beállítani ugye az új hálózatra csatlakozást. És akkor kiírt, hogy ja, hát egyébként ott az applikáció hozzám, nem, applikáció is van hozzám, ezt szórakozzatok már. Nézem, ott volt rajta a címket, tehát csak oda kellett volna menjek és megnézni, hogy egyébként...
Hát, hogy mi is megmondhattuk volna.
Lehet, hogy megmondtuk.
Valószínűleg megmondtátok, csak akkor én éppen nem voltam ott, vagy nem tudom, na mindegy. És akkor nézem, mondom, ott van a QR-köd. Letöltöttem az applikációt, beléptem, tök jó. Ezért napi grafikon meg minden, úgyhogy ott van a telefonomon, és akkor most még egy érték, amit nézegetettek, és boldog vagyok tőle, hogy de jó, és milyen szép, hopp. Ott 7:30-kor jött egy felhő, mert ott van egy kis bezuhanás. Hoppá, hogy van éves statisztika. De tök jó, ez például baromi jó, nekem nagyon tetszik.
De ez csak ilyen hangulatkeltő eszközként használod, nagyjából, vagy együtt is élsz vele?
Nagyjából hangulatkeltő eszközként. Én az a felhasználó vagyok, aki legyen meg, oké, titeket választalak, megvan a bizalom felétek, és utána ez úgy menjen. Jó, tehát ez a... Köszönöm, hogy nincs gond, nincs probléma. Nekem ezt ne kell kontrollálni, meg ne kell odafigyelni, meg néha azért menjek oda, és akkor kettőt azért üssek rá, hogy kiessen belőle a por, meg nem elegedjen túl, meg nem tudom. Tehát hogy ilyen dolgokra én nem szeretnék. Tehát, hogy ez így menjen. És ez így
tök jó. A pellemes rendszernek körülbelül ezt is kell tudnia. Tehát fölrakod, és utána észrevétlenül kell tennie a dolgát.
Tehát a monitoring által főleg majd az új hozzáférést ugye akkor küldöd, és akkor mi is látjuk, illetőleg a hibaüzeneteket is kapjuk. Tehát, hogyha bármi lenne, akár hálózati oldalról egy túlfeszültség, ami miatt mondjuk délbe kevesebbet termelne, stb., akkor az ember látja, hogy ha most van kiesés, vagy vérkiesés, akkor az most felhőből adódik, vagy műszaki oka van. Tehát, hogy mindenképpen egy jó történet.
Szóval jó, munka, itt jön, bocsánat a kérdés gyorsan, csak hogy el ne felejtsem. Kell-e egyáltalán a napelemnek a felületét tisztítani? Na, én ilyen viledás őrült vagyok, tehát hogy ez nekem egy ilyen... tehát azt tudom, hogy slaggal nem fogom meglöttyinteni, mert akkor tiszta vízkő lesz az egész.
Persze. Hát alapesetben nem, tehát hogy egy ilyen normál felhasználás, mint a te esetedben, feltételezve, hogy nincs mellette egy ipari park, vagy egy olyan tevékenység, ami folyamatosan porolná a felületet, akkor az eső, ami ugye lágy víz, az kiválóan tisztítja, tehát ilyen mértékben nem. Ha valami olyan környezeti hatás van, amiből látod a felületén, hogy tényleg effektíve szennyezett, akkor lehet, hogy érdemesebb, de hát a következő eső valószínűleg elfogja.
Jó, tehát, hogy nem kell ezzel foglalkozni.
Alap esetben nem, viszont te nálad ugye a garázs nem olyan magas, relatív alacsony a dőlésszöge. Ha fölnézel és látod, hogy koszos, akkor tényleg te magad meg tudod csinálni. Jellemzően igen, ne a nyári nagy melegbe egy 4 fokos csapvízzel slagold, mert az úgy nem
tesz jót. Hát meg egy lágyvízessel, tehát hogyha egy ilyen sterimob jellegű történet van, ami működik egy vödörvízzel is adott esetben, akkor azt lágyvízzel megold, és azzal lenyomni, akkor az biztos nem.
Na, meg a bronzkefével egy picit a izét, hogy
jó. Igen, megedve a bronzkefével, az pont jó. Pár adással ezelőtt nálunk egy partnerünk, aki állattartó telepre tett napelemes rendszert, az jellemzően poros. És ők mondták, hogy ők alulbecsülték a tisztításnak a szükségességét. Náluk mosni kell, azt hiszem évente kétszer mossák.
Aha.
De a lakossági felhasználásnál nem szükséges.
De ott nagyon nagy a porterhelés, és a napelem modulok mennyisége a te esetedben az 4 kW környékén van, ott meg 374 kW.
Hát más,
érezhetőbb a porterhelés mértékéből a kiesés, nem beszél. Tehát ugyanolyan arány, de ugye nálad nincsen porterhelés, tehát hogy nem releváns egy lakossági esetben.
Mondtad, hogy nem vagy geek, nem élsz együtt a napelemmel, nem tartod rajta a mutatóidat az ütőerén. Szerintem ez így tök rendben van. Követted-e az elmúlt időszakban a napelemes elszámolási rendszerrel kapcsolatos változásokat?
Hát ez nagyjából így tudja az ember követni, mint ahogy most itt ülök. Tehát ez a hátradőlünk, és akkor majd,
tehát
majd
meglátjuk, tudomást hogy mi lesz. Hát
persze,
róla.
Persze.
Mennyire érintett váratlanul, mennyire ijesztett meg. Ugye mi volt, bejelentették, hogy havisszaadó lesz, illetve sokaknak most vált világossá, hogy majd bevezetik a bruttó elszámolást. Mennyire érintett ez téged érzékenyen?
Amíg igazából nem érezzük, vagy nem érzem a saját bőrömön, addig nem tudom hova rakni az egészet. Ugye az, hogy jön egy rendelet tervezet, amiben benne van, hogy havisszaldó, avagy negyedórás. Még ugye ez is így föl lett dobva a labda. Hát most ez így már csak így kimondva, hogyha most valaki éppen ide tévedt, és fogalma nincs erről, hogy mi ez az egész történet, akkor is érti, hogy azért itt elég nagy differencia van a kettő között, meg ennek az egésznek a háttere. Hát amikor egy infrastruktúra nem működik a hálózat részéről, meg nem képes mondjuk felvenni azt az adott teljesítményt, amit ugye nem használok én el, tehát a visszatáplálás részéről nem működik. Tehát itt annyi minden hibázik a hálózati részről, és annyi minden hibázik a tervezet részéről, hogy egy ilyen teljes katyvasz. Tehát ezt nyilván nektek nem kell mondani, ezt kimondom én helyettetek, de hogy ez valami katasztrófa, és tényleg benne van a bizonytalanság. Oké, most akinek van egy napelemrendszere, akár egy 4 kW-os is föl van téve, nyilván elsősorban, vagy első körben, első hónapban nem fog a kardjába dőlni, és nem fog csődöt jelenteni, hogy atya úristen, hát most akkor el kell tüzeljük a cipőnket, mert ekkora a gáz. Tehát nyilván most ez nem a legszegényebb rétegeket érinti, de akkor is súlyos, hát, napláne egy investíció után, hogy kiveszik azt a modellt alólad, amire te tervezted ezt az egészet. Ez nyilván fájdalmas.
Nálunk is volt vendégként az autósámán, és ugye ő valamelyik, talán nem az adásban, lehet, hogy az adás után fogalmazta meg, hogy napelemet vettem, de vehettem volna belőle bálna mercit is. Neked volt ilyen gondolatod, hogy volna legyen meg a napelemet tettem föl, de mennyi veteránt vehettem volna még belőle, vagy egyszerűen csak tudomásul
befejezhetted
vetted,
volna a Nissan.
Vagy befejezhetted volna a Nissan, vagy tudomásul vetted, hogy megváltozik.
Már meguntam.
Le van mosva, vagy nincs
le mosva? Le lesz mosva, és tök jó az applikáció hozzá egyébként. Nyilván első hallásra azért soknak tűnt, és ezért ez most már lassan a harmadik éve üzemel talán, tehát akkor még azért egy kicsit barátságosabbak is voltak ezek az árak, de elsőre azért nyilván egy kicsit megrázó, meg ugye ebben az a, hogy mondjam, pont a geekségem mellett, hogy mennyire nem vagyok geek, tehát hogy vásárolsz valamit, ami egészen fantasztikus, csillog-villog ott van, és ennek igazából a működését csak annyiban látod, hogy kis digitek a villanyórán balra-jobbra tekeregnek, és bizonyos számokat kiértem természetesen, de hogy veszel x millióért valamit, és akkor nem az olyan, még este még kimegyek, és megyek már egy kört, vagy nem tudom mit, bekapcsolom, és megnézem rajta a filmet, vagy bármi, tehát hogy nyilván annyira nem kézzel
ez nem
fogható.
Okoz olyan, igen, nem okoz olyan instant örömöt, így van.
Instant
nem
az élvezeti érték, igen.
Bár biztos van, aki erre ugrik, de igen, tehát ugye elsőre nyilván ez úgy végig gondolat, hogy anyám, mennyi pénzt kiborítottunk, és akkor ez vissza fog majd jönni, meg eznek biztos, hogy jó lesz ez nekünk. És amikor nyilván feljönnek ezek a hírek, megjönnek a éppen megjelenő és pozíciót kapó illetők, akik most meg akarják váltani a világot, és valami hasonlóval rukkolnak elő, akkor nyilvánvalóan az embernek egy fordul egyet a gyomra, hogy akkor most ahogyan tovább, tehát
akkor
az
most,
nyilván fáj.
Most, hogy kiderült, hogy maradt 10 évig az éves szaldó, most megnyugodtál?
Most úgy megy a szárítógép, mint az ökör.
Nagyon jó.
Nyáron is.
Nagyon jó. Ha még javasolhatunk valamit, hamarosan eljön a 10 év, ugye a gyerek majd 12 éves lesz, a kicsi meg 10 éves, amikor majd 10 éves lesz a kicsi, akkor lehet, hogy majd átkerültök valami más elszámolási rendszerbe, addig esetleg célszerű fogyasztásotokat a termeléshez igazítani, ugyanis ez a nemzetközi trend. Hát itthon, ugye mi abból a szempontból vagyunk szerencsés helyzetben, hogy ebben élünk, ez a szakmánk, és azért is kérdezgettelek, mert azt gondolom, az átlag napelem felhasználó az, aki kifizeti, fölteszi, és nem vesz róla tudomást.
Mint a plug-in hibridnél
ideális
is, hogy megveszed,
esetben.
És nem is dugod be a falba, mert egyébként meg működik az autó. De bocs, hát ezre így használják. Bocs.
Tényleg így használják?
Nagyon-nagyon sokan így használják.
Ezt nem
igen.
Mondod.
Döbbenet még vannak.
Én plug-in hibriddel járok, és nekem minden nap fel van dugva a fali töltőre.
Nagyon anyám, ilyenkor azt csinálta, hogy és kaptál egy kitűzőt. Ilyen ügyes voltál, igen.
De csak mondják, hogy adóoptimalizálásból veszik meg, stb., de elfogadom, hogy vannak ilyenek. Én ebből tudatos vagyok. Én a menetidőnek az 1/3-át, vagy hát megtett táv 1/3-át, azt villannyal teszem meg, mert minden nap feltöltöm.
Normálisan erre való?
Hát igen, én is azt gondolom. De mondjuk a napelem az meg tényleg, hogy nem kell róla tudomást venni, hát akkor jó, van, aki a plugin kibődől se vesz tudomást. Viszont akkor azért, ha eltelik ez az idő, meg fog változni az elszámolási mód. Jó lenne, hogyha az embert nem akkor érné váratlanul, hogy most hirtelen megjelenik a villanyszámla. Egyébként sokan lesznek sajnos, akik január 1-től már kapnak villanyszámlát, holott 10 éve boldog napelem tulajdonosok. Célszerű erre felkészülni.
Például az első vevőink, a sógorodik.
Például náluk ez egy megjelenő történet. Ti fizettek villanyszámlát, vagy pedig csak belesegít az éves villamos energiafogyasztásban a napelemes rendszer?
Minimális a villanyszámlán.
Minimális.
Ez, amit felvetettél, ez tök érdekes, mert ezen viszont tényleg attól függetlenül a boomerségem is, ez az anti-geekségem mellé nyilván az a pazarlás, tehát, hogy ha tényleg működik a napelemes rendszer és termel, és nekem mindegy, hogy reggel 6 órakor indítom el a sokszor említett szállítógépet, vagy mondjuk délben, vagy 11 órakor, akkor legalább ennyit gondoljak át, hogy tehát egy picit a kényelmemből veszítsek, hogy nem csak arról szól, hogy én amikor kedvem tartja, tehát egy pici odafigyelés. És akkor tényleg ezzel valóban tudunk spórolni, és a kidobott, feleslegesen elhasznált energia, stb. Tehát, hogy ezen tényleg érdemes gondolkodni, és ezen valóban gondolkodom, és nem csak annyi, hogy lekapcsolgatom a lámpát, amikor nem vagyunk a helyiségbe. Tehát, hogy ennél egy picit menjünk tovább, tehát hogy ennek valóban lenne értelme.
Hát ilyen szempontból a párhuzam egyébként a plug-in hibrid, de nagyon jó, mert ott is az volt, jó, akkor kiszállok a garázsba, és akkor nem az van, hogy beszaladok, hanem ki kell vennem a töltőmadzagot, össze kell nekem ott újra tankolnom kell, pedig ott most tankoltam hazafele jövete a benzinkútnál mondjuk. Itt ugyanaz van, hogy mivel termelőberendezéssel rendelkezel, ugye elkezdesz törődni azzal, hogy akkor fogyasszál, amikor termelsz, mert ugye az közvetlenül megy, és akkor az van úgymond ingyér, és az hosszú távon is így van, tehát bármilyen elszámolásnál is így lesz.
De ez mind csak szokás. Tehát, hogy szokásokat kell, és azt nyilván azokat a legnehezebb megváltoztatni, ami beidegződés, azon kell változtatni.
Most ezeket összegezve, hogy gondolod, megéri a jövőben is a napelemes rendszer? Neked megérni a jövőben a napelemes rendszer?
Az első másfél év tapasztalatai alapján nyugodtan kijelenthetem, hogy igen, megérni, és abszolút. Ha ez így megy tovább, akkor minden további nélkül persze, tök jó, a számok magukért beszélnek. Nyilván az, hogy ennek az amortizációja, bármi még mi jön ki, az első másfél évben azért nyilván ilyen nagy drámákra nem kell készülni. De nagyjából úgy néz ki, hogy kiadja a történet, és oké. Inkább én csak önmagában attól félek, hogy a hazai szabályozási rendszerben milyen nyuszi ugrik még ki a kalapból. Ez az, ami nekem mondjuk, és az elmúlt mondjuk fél év kapcsán azért felmerül szerintem sokakban, hogy itt egy bizonytalanság, hogy most belevágjunk, most csináljuk, most éppen mi a határidő, az mit jelent, akkor nekem még csak az engedélyeztetést kell benyújtani, még csak meg a projekt, a micsoda, a kivitelezés, a hogyan, mi kell hozzá, milyen investíció, tehát hogy azért ez egy ilyen egyre kaotikusabb a dolog. Kérdés, hogy ez egy picit valahol már üllepszik-e, és akkor lesz megint egy ilyen kicsit csendesebb időszak, amikor szerintem megint a bizalom talán erősebb lesz, akár a gyártók, forgalmazók felé is. Egyébként meg tényleg a számok magukért beszélnek, tehát hogy most jelenleg a felvétel idején esős, szomorú, szürke őszi idő van, és ennek ellenére is egyébként működik a rendszer, és látom, hogy termel.
Abban igazad van, hogy az ilyen típusú és ilyen horderejű bejelentések nem a bizalmat növelik. Én azt gondolom, hogy nekünk, mint szakmai szereplőknek, és egyébként a podcastnak is ez a célja, hogy egy kicsit úgy edukáljunk, hogy ezek a hallgatókat, a lakosságot, a napelem tulajdonosokat ne érjék váratlanul. Mi ugye erre teszünk. A szándék megvan, és teszünk is intézkedéseket, mert meghallgatjuk azokat a tulajdonosokat, akikben ezek a kételyek felmerülnek. Viszont a következő lépés, ami biztos, hogy el fog következni, előbb-utóbb megszűnik a szaldó, jön a bruttó elszámolás, majd fizetni kell azért, amit megveszel a hálózatról, és majd valaki megveszi, valakinek el tudod adni a megtermelt villamos energiát. Szerinted ez a bruttó elszámolás, ez majd hogyan fogja megváltoztatni a napelemeknek a megtérülését, a napelemeknek a megítélését?
Az biztos, hogyha ez a bruttó elszámolás lesz, és egy ilyen rendszerben, akkor tényleg egy ilyen családi kupak tanács van. Tehát ott szerintem, ahogy említettem is, nagyon helyesen megígyeztem, hogy a szokásokon kell változtatni, de tényleg, tehát ott húzni kell egy vonalat, mert ez azért, hogyha megnézed, bármelyik családnak a költségvetését megnézed, azért ez egy rohadt nagy szeletét veszi ki. Tehát, hogy itt le kell ülni, és a válságstáb akciózik, hogy akkor hogyan tovább, és akkor anya, te ma nem, ma így, ma autót töltünk, ma így, és akkor racionalizálunk. Tehát az biztos, hogy ott az egy kemény történet lesz. Az, hogy ez mennyiben befolyásolja a megtérülési időt, hát nyilván itt most megint a számokat kellene látni, hogy ott mit ad ki, hogy ez, mennyire toljuk ki ezt, tehát a 30 éves intervallumra addig ugye megint feljön a probléma, hogy ugye addig mi amortizálódik a rendszerben, mit kell cserélni, megint az milyen investíció, akkor ezzel a számadattal meddig toljuk ki, tehát ez megint egy ilyen nehéz ügy.
Figyelj, te egyébként most tök őszintén kérdezem, számoltál megtérülési időt? Egyetlen érdekelt az, hogy neked mikor térül meg, vagy azon veszel egy eszközt, megtermeled, ami neked kell, és onnantól kezdve ezt tegye a dolgát.
Utóbbi.
Nagyon
egyértelműen.
Nagyon helyes.
Tehát az, hogy belerak, az, hogyha én most még a megtérülés is elkezdem számolgatni, akkor viszont már bejön a képletbe az, amit említettél, hogy milyen veteránt vegyek. Vettem volna.
Mit vettél volna, ha nem napelemmel?
Akkor a kardomba dőlök, és havonta ránézek, tudod, a kitűzött tízére ott a pintáblán.
Pedig ebből azért jó kis kocsikat lehetett volna venni.
És ez milyen jó fial, tudom.
Na, amit most megtakarítasz, abból majd meg tudod venni szépen.
Így van. Azokat mind teszem félre.
Figyelj, jó sok veterán autót kívánok neked, meg a gyerekeknek, meg jó nagy boldogságot, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, zseniális volt a hangulat, és köszönöm, hogy megosztottad azokat a gondolatokat, amik a napelem kapcsán benned felmerültek.
Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, örültem, sok veteránt, igen, és van eladó napelemes rendszer.
Nekünk is, úgyhogy vegyetek tőlünk is napelemes rendszert, illetve hallgassatok minket a következő adásban is, amikor egy közgazdász kollégánk lesz a vendégünk, nem közgazdász kollégánk, közgazdász ügyfelünk, aki kicsikét másképpen állt hozzá a napelemes beruházáshoz, Excel táblákat és mindenféle bonyolult számításokat végzett. Hogyha érdekel, tartsatok akkor is velünk, ne felejtsetek el feliratkozni, ne felejtsetek el kommentelni az adás alatt, írjátok meg, hogy szimpatikus volt-e Tamás, vagy nagyon szimpatikus volt Tamás, és hallgassatok minket továbbra is. Szervusztok!
A Világos, mint a nap házigazdái, Ragonca Ádám és Kujáni Péter segítettek neked eligazodni a napelemek világában. Ha tetszett az adás, ne maradj le a többi epizódról sem. Iratkozz fel a műsorunkra kedvenc podcast lejátszódon vagy a YouTube-on. További személyre szabott szakmai támogatásért keresd minket. A leírásban megtalálod a hozzánk vezető utat. Világos, mint a nap.